ugyanúgy létszükségletek, létszükségesek a létszükségletei a gyakorlásnak, illetve a gyakorlónak. Tehát nem kell félni tőlük, nem kell kerülni őket. Tehát ugyanúgy, ahogy ha az ember elültet egy növényt, annak szüksége van ugye táplálékra, tehát trágyára, földre és vízre, és így tovább, és gondos művelésre, tehát amellett tudni kell azt, hogy ezt hogyan kell felhasználni, akkor lesz abból egy növény, tehát akkor az fejlődésnek indul. Hasonló módon a gyakorlásnak is megvannak ezek a trágyái és öntöző vizei. Tehát, de ha ezt a mi megközelítésünk nem helyes, akkor nem lesz fejlődés. Mit jelent ez? Tehát az, hogy önmagában, hogy az ember dolgokat gyűjt, és erre is szüksége van, arra is szüksége van, mert így, meg úgy, meg amúgy kell, majd meglátjuk, stb., és erre is szükséges. Ez nem, tehát nem erről van szó, mert ez egy végtelen dolog. Ha az embernek 10 forintja van, akkor 100 kell, ha 100 van, akkor 1000 kell, és aztán millió kell, tehát ez egy végtelen dolog. Tehát amikor gyakorolunk, akkor a dolgok, amiket kapunk, vagy amikhez hozzájutunk, azokat tekintsük a gyakorlást segítő dolgoknak. És akkor tehát valóban hasznossá válnak. Tehát ezt a fajta átkapcsolást az irányultságunkban, a motivációnkban meg kell tennünk, akkor válnak ezek hasznossá. De nem kell félnünk, nem kell menekülnünk tőlük, ez nagyon fontos. Tehát itt van, Láma mondja, hogy például ő esetében most 70 éves, és tehát fiatal korában, amikor valóban gyakorolhatott volna, akkor járt a Tibetet, és akkor jött-ment gyakorlás helyett. Aztán amikor megvénült, akkor meg már a gyakorlás nagyon nehézé vált. Amellett, tehát egész életében ő dolgozott, és éppen annyia volt, hogy nem halt éhen, nem fagyott meg. És az a sok munka, mi lett az eredmény? Nem lett gazdag tőle. Tehát az embernek nincs hozzá karmája, úgyse lesz gazdag, hiába dolgozik. Ha meg karmája van hozzá, akkor lehet, hogy munkanélkül is meggazdagodik. Tehát gondoljuk át ezt magunk számára, értékeljük ki ezeket a dolgokat. Tehát egyrészt az, hogy az ember tehát a végtelen gyűjtésből, stb. Mi haszna van. Másrészt abból is, hogy közben az ember ideje megy, elmúlik az ifjúsága, és öregkorában már nem fog tudni gyakorolni, mert öregkorában az ember már nem tud gyakorolni. Tehát még egyszer, ugyanakkor tehát nem az a cél, hogy az ember mindent kidobáljon, mert tehát a dolgok hasznossá válhatnak a gyakorló számára, ha az ember motivációja megvan. És a szenvedések azok a legjobb tanítók. A legjobb tanítók, tehát az erény legjobb tanítói, és ezért azoktól nem kell menekülni, nem kell őket kerülni. Tehát ha az ember gyakorol és megbetegszik, illetve hát a betegséggel többféle módon találkozhat az ember, tehát amikor mások betegek például, és jönnek és segítséget kérnek az embertől, tehát a gyakorlótól, hogy mondjon imákat, stb., akkor az embernek emlékezni kell arra, hogy tehát a betegség az bármikor elérheti őt magát is. Tehát ez egy tanítás már, amikor tehát a mások betegségéből ezt a tanulságot lehet levonni. Én is bármikor ugyanabban a helyzetbe kerülhetek. És ezzel a fajta attitűddel próbál az ember segíteni. A másik dolog, amikor az ember maga betegszik meg, akkor tehát nem kell, tehát nem, hogy mondjam, nem kell bánkodni azon, hogy jaj, most beteg lettem, és most akkor nem fogok tudni gyakorolni, hanem a betegség is, tehát egy helyzetet jelent, amely tehát sok mindenre megtanít bennünket. Tehát a betegségből nagyon sokat lehet tanulni. Tehát a gyakorlást nem szabad feladni, hanem éppen a betegséget a gyakorlás részévé kell tenni. Tehát például az ember arra gondol, hogy most beteg vagyok, és lehet, hogy nagyon hamar meg fogok halni. Például az embernek, hogyha beteg, be kell menni a kórházba, és arra gondol, hogy na, a kórház az már a halál előszobája, lehet, hogy már innen nem kerülök vissza. Tehát hasonló, tehát az ember a mulandóságra gondol, és hasonló dolgokra. Tehát ugyanígy van a szenvedés más formáival is. Tehát az embernek nem kell félnie, menekülnie ezektől a dolgoktól, hanem mindent a gyakorlás részévé kell tudni tenni, és akkor nagyon sokat lehet belőlük tanulni. A következő dolgok az ellenségek és az akadályok. Ezek az ellenséges és akadályok. Hát vannak külső ellenségek, tehát lehet egy személy az ellenségünk, vagy valami hasonló dolog, aki tehát ellenséges érzelmeket táplál irántunk, és de lehetnek tehát a belső dolgok is ezek, tehát saját belső gondolataink, attitűdjeink. Ugyanígy az akadályok, azok olyan dolgok, amelyek tehát valamit, hát egy hétköznapi értelemben is megvan, hogy a jelentőség valamit megakadályoznak, valamit lehetetlené tesznek, valamit az útjába állnak. Tehát most a fejlődés, a spirituális fejlődésről van szó, tehát a spirituális fejlődésünket akadályozó dolgokról van szó. De természetesen, ha valaki gyakorol, akkor az életben maradása is egy, tehát a spirituális fejlődésnek egy elsődleges feltétele, tehát az egészségét és az életét fenyegető akadályok is ide tartoznak. Tehát például egy szerencsétlenség, egy baleset, egy hirtelen jövő megbetegedés, ezek tartoznak az akadályok kategóriájába, a külső akadályok kategóriájába. Ugyanakkor az emberben fölmerülhetnek váratlanul, hirtelen gondolatok. Tehát a gyakorol, és közben egy nagy erővel egy gondolat teljesen eltéríti az embert a gyakorlás irányából, valamire emlékszik, valami hirtelen szívült, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és ezt meg kell tennem, ami nem kapcsolódik a gyakorláshoz. És akkor az ember abba hagyja a gyakorlást, vagy pedig tehát képtelen lehet, hogy elhagyja az egészet, és mással kezd foglalkozni, de az is lehet, hogy mondjuk próbálja, de tehát nem tudja visszanyerni a lelki békéjét a gyakorláshoz. Tehát ilyen dolgok ezek az ellenségek és az akadályok. Tehát ezek nagyon, hogy mondják, nagyon összetett módon működnek, tehát ezek nem egyszerű dolgok. Tehát például vannak ugye, az ember megy az országúton és látja az elgázolt állatokat, elgázolt macska, vagy sündisznó, vagy akármi, vagy kutya, és tehát az át akart menni az úton, és akkor jött egy autó, és ez volt az akadály, tehát nem tudta folytatni az útját. Most hogy történt ez? Ez nem úgy történt. Ő nem azért ment oda, hogy öngyilkos legyen, igaz? Tehát nem ment oda, és várt, hogy egy autó jöjjön, és majd akkor az őt elüti. És az autó sem azért jött, hogy őt elüsse. Tehát nem volt egy ilyen tudatos kapcsolat, hogy haló, most jövök az úton, gyere és üss el. Tehát nem volt egy telefon összeköttetés közöttük, hanem egyszerűen úgy történt. Tehát ez megérett egy karma. Tehát ez egy nagyon finoman és összetetten működő valami. Ezek nem kis dolgok. Tehát az ember nem tud fölkészülni ezeknek a fogadására. hogy nem tud fölkészülni rá, tehát minden egyes dolognak nem tudja kivédeni őket előre, hogy most, ha ez meg ez fölmerülne, akkor így meg így kellene csinálnom, stb. Ez nem létezik, mert beláthatatlan, előreláthatatlan módokon és pillanatokban jönnek ezek a dolgok, ha az embernek karmája van hozzá. De tehát a gyakorló szempontjából ezek a ellenségek és akadályok a gyakorló számára ösztönzővé kell, hogy váljanak. Tehát gyakorlásra kell, hogy ösztönözzék az embert. Tehát ezáltal tehát inspirációt kap az ember, tehát megerősödik a gyakorlása, ha egy akadállyal vagy ellenséggel találkozik. Ez akkor lesz lehetséges, ha az ember ezeket is a gyakorlásába be tudja építeni. Tehát a gyakorlásának részévé tudja tenni az akadályok és ellenségekkel való foglalkozást, tehát azoknak a földolgozását. Hirtelen, tehát ha az embernek gyöngébb akadályai, tehát kisebb akadályok és kisebb ellenségek jelentkeznek az útjában, akkor a legjobb módszer, amellyel az ember megközelítheti őket, a türelem kifejlesztése. Tehát akkor az ember, ahogy a Dalai Láma őszentsége az előadásában ezt kifejtette, tehát akkor az embernek a toleranciát, a türelmet kell erősíteni. Ezek egyszerűen a türelem tanítói számunkra. Tehát azért jönnek a gyakorló életében ezek a megpróbáltatások, hogy a türelmet ki tudja fejleszteni. Ha ezek nem jönnek, akkor az ember nem tudja a türelmet kifejleszteni, mert hát a barátokra támaszkodva az ember nem fog türelmet fejleszteni magában. És tehát ez kapcsolódik még az előző ponthoz. A következő pont az, hogy ha valami magától valami úgy magától az utunkba jön, tehát valami jó dolog. Tehát ami csak úgy, hogy mondják, jön, tehát javakról van szó. Ezek a dolgok a gyakorlásnak a mellékhatásaként jelentkeznek, tehát a gyakorlás eredményeinek tekinthetők, mint mellékhatások, és ezeket sem kell elkerülni. Tehát ezt az ember nyugodtan elfogadhatja és használhatja. A következő az, hogy Talam Khajan Sherabji. Tehát a különböző, hogy mondják, külső az ösvény külső aspektusai, eszélyét hallam, az ösvény külső, a gyakorlás külső aspektusai, azok mind a bölcsesség jelei, a bölcsesség útjának a jelei, így van, tehát szó szerint a szövegben, ezeket nem kell elkerülni. Most mit jelent ez? Ez egy egyszerű gyakorlati példával, ez azt jelenti, hogy ha az ember, tehát a láma ezt az egyszerű példát mondja, az ember ivott, akkor nem fog vezetni. Ja? Tehát bizonyos szabályok és regulációk vannak arra, hogy az ember ittasan nevezessen, igaz? Tehát ez a tablám, a szabályok és a regulációk, azokat az ember betartja. Miért tartja be? Azért, mert van benne egy bizonyos bölcsesség. Nem azért, mert be kell tartani, nem a rendőr miatt tartja be az ember, azért, mert nem akar elütni senkit, gázolni senkit. Igaz? Tehát van benne egy bizonyos bölcsesség. Tehát ahogyan ezekben a rendelkezésekben van egy bizonyos bölcsesség, azért vannak ezek a rendeletek, ezek a szabályok, ugyanígy a dharma gyakorlásban is, tehát megvannak a különböző szabályok, különböző tehát a tablam, tehát ezek a módszerek, a külső aspektusai a gyakorlásnak, és ezeket az ember tehát gyakorolja, nem szabad őket elkerülni, nem szabad őket semmibe venni, mert ezek mind a bölcsesség útjának a jelei, vagy megnyilvánulásai. Tehát ezeknek jelentőségük van a gyakorlás szempontjából.
A
gyakorlásnak vannak különböző testi megnyilvánulásai, tehát ilyenek a leborulások, és itt a fölajánlások adása, és itt tovább, amit egyszerűen testtel végzünk el. Ezeket sem szabad hanyagolnunk, vagy elkerülnünk, vagy kisemmiznünk, mert ezek is, tehát ezek a test dharma gyakorlásának a módjai. Tehát a testünknek is tudni kell dharmát gyakorolni, a test és a szellem az együtt van, elválaszthatatlan egymástól. Tehát mind a két aspektusnak tudni kell, gyakorolnia kell a dharmát. A külső dolgokat végzi a test, és a belső dolgokat a szellem. Tehát nem szabad a kettőt elkülöníteni, hogy a testünk az azt csinál, amit akar, vagy nem csinál semmit, mert azt mondjuk, hogy kérem, én meditálok, és ez az belső dolog. Az, hogy az ember ne kerülje el a legkisebb olyan cselekvést sem, amellyel másoknak a segítségére lehet, még akkor sem, ha úgy gondolja, hogy ez olyan kicsi, hogy ennek nincs értelme, vagy pedig arra gondol az ember, hogy nekem nincs képességem másokat segíteni, tehát ezt mondja az ember magának, nincs, úgyse tudok másokon segíteni, akkor nem meg se próbálom. Tehát ez mind a két dolog helytelen. Az ember tehát tudja azt, hogy a legkisebb dolog is, amivel másoknak a hasznára tud lenni, az egy óriási dolog, és nem lehet tudni, hogy milyen óriási dolog lesz belőle. Tehát a legkisebb segítség, amit meg tudunk adni, sose kételkedjünk a képességünkben, hanem csináljuk, adjuk meg, tehát nem kell ilyenfajta. Sok gyakorló ugye azt mondja, hogy majd akkor segítek, amikor megszerzem hozzá a képességet, nem. Tehát kis dolgokban az ember mindig tud segíteni. Tehát tud például éhező állatnak egy kis morzsát kiszórni, vagy valamit mindig tud, a koldusnak pénzt adni, tehát apró dolgokat tud az ember csinálni. Ha ezt tiszta motivációval, tiszta szellemmel teszi, akkor az egy nagyon fontos cselekedet. Tehát ez volt a 10 dolog, amit nem kell, nem szabad elkerülni, nem szabad semmibe venni, elkerülni. Dolog, amit tudni, ismerni kell. 10 dolog, amit tudni kell. Te csinál vagy? A külső jelenségek kivetítések, tehát mondhatjuk így is, hogy illuzórikusak, vagy úgy is mondhatjuk, tehát ezek projekciók, amelyek a szellemből jönnek, és ezért ezek nem rendelkeznek tehát benne rejlő valósággal, benevelő léttel. Tehát olyanok, mint a tükörkép. Tehát az ember a tükörben is lát valóságot, és teljesen valóságosnak tűnnek a dolgok. Tehát emberek mozognak, és stb. Dolgok történnek a tükörben, de tehát a tükörben nincs semmi. A tükörben csak a képük van. Tehát ehhez hasonlóan jelennek meg a külső jelenségek, amelyek tehát végső természetüket tekintve nem mások, mint az elme kivetítései, projekciói. Ez a külső világ volt, a külső dolgok. A belső dolgok, vagyis a saját szellemünk, saját tudatunk, az saját szellemünk nem rendelkezik egy énnel, tehát egóval, és hanem természetét tekintve nyitottság, üresség. Tehát ha keressük ezt az ént, ezt az egót, nem találjuk, ezért azt mondjuk, hogy ez egy üresség. Tehát ezt is tudni kell. Nem egy olyan dolog, amit le lehet határolni. Általában nekünk az a népszerű és felületes képzetünk van önmagunkról, tehát az énünkről, a szellemünkről, hogy az a testben van. Tehát valahol lehatároljuk a szellemet, mintha annak lenne vége. Tehát ami a testben van, az a szellem, tehát a szellem a testben van, és a testen kívül nincsen a szellem. Hát ezzel szemben a tanítások azt mondják, hogy ahol tér van, ott szellem van. Tehát ugyanolyan természete van a térnek, mint a szellemnek, ugyanolyan végtelen, határtalan, lehatárolhatatlan valami a szellem, mint amilyen a tér. És tehát ami a szellemben van, tehát a szellemben van karma, a szellemben van szenvedés, stb., az is, tehát ugyanígy, tehát ahol tér van, ott szellem van, és ahol szellem van, ott van karma, ott van szenvedés. Tehát ez tehát nem, hogy mondjam, ne essünk abba a tévedésbe, amit a felületes képzeteink sugallnak, hogy az ember azt mondja, hogy itt van a tudat, vagy a szellem, vagy itt van, és akkor az ember azt hiszi, hogy bent van, belül, csak a testben van. Nem. Tehát a szellemnek egy más a természete, mint a tudatnak. A szellem nem határolható le, nem köthető egy bizonyos helyhez, egy bizonyos határokon belül nem lehet tartani a szellemet úgy, mint a testet. A testnek megvannak a körvonalai, a határai, és azon belül foglal helyet a test, de nem így a szellem. A külső dolgokról beszéltünk, a belső dolgokról, és most pedig jön a kettő közötti, tehát a köztes dolgok. Tehát a külső és a belső közötti dolgok. A külső és belső közötti dolgok pedig a gondolatok, a zavaros, kavargó, csapongó, kalandozó gondolatok. Ezek a kalandozó, zavaros gondolatok, ezek mind különböző feltételekből születnek, és pillanatnyi természetűek. Ezt tudni kell. Pillanatnyi természetűek, tehát egy pillanat alatt jelentkeznek, pillanat alatt el is tudnak tűnni. Tehát nem valami tartós dolgok. A tartóságuk akkor tűnnek tartósnak, amikor az ember ragaszkodást épít ki feléjük, tehát valóságos, hogy mondják, létet tulajdonít nekik, és elkezd ragaszkodni hozzájuk, nem tudja őket elengedni. Hát ha az ember a gyakorlása során megtanulja ezeket meghagyni annak, amik azok, tehát nem avatkozunk belé a természetükbe, nem ragaszkodunk hozzájuk, akkor észre fogjuk venni, hogy ahogy jönnek, el is múlnak maguktól, És ezáltal tehát nem okoznak szenvedést se nekünk, se másoknak. A test és a beszéd, ez a két dolog a négy elem összjátékából keletkezik. Tehát a négy elemből születik a test, és természetesen a beszéd az ugye a testnek a megnyilvánulása, tehát test nélkül nincs beszéd. Tehát a négy elem ből a négy elem összjátékából jönnek ezek létre, ezért mint minden, ami a négy elemből áll, mulandó. Tehát a testünk és a beszédünk és azoknak a megnyilvánulásaik, ezek mulandóak. Mivel hogy a négy elemből áll. A négy elem hozza őket létre. Hogy a lények boldogsága és szenvedése az mind a múltban elkövetett cselekedetek következtében keletkezik, tehát karmikusan keletkezik, és ez elkerülhetetlen. Tehát az ember elkövetett egy negatív cselekedetet, akkor annak elkerülhetetlenül meg lesz a jövőben az eredménye. Vagy egy pozitív cselekedetet, annak is elkerülhetetlenül meg lesz a hozzá hasonló, tehát pozitív eredménye. Tehát negatív cselekedetek, negatív, pozitívnak, vagy pozitív eredménye. És ez a dolog elkerülhetetlen, tehát akár tetszik, akár nem, akár hiszünk a karma törvényében, akár nem, ez egy működő dolog. Egy elkerülhetetlenül működő dolog. Hogy a szenvedés az ami az emberben a bizonyosságot megteremti. Tehát a bizonyosság oka. Tehát, hogy milyen bizonyosság, hogy az embernek gyakorolnia kell. Tehát ebben való bizonyosságának az oka a szenvedés. Tehát ezért a szenvedés tanító, a tanítónk, a legjobb tanítónk. Tehát ezt tanuljuk tőle, hogy gyakorolnunk kell. Erre ösztönöz. A boldogság, öröm, tehát a világi boldogság, világi öröm iránti állandó vágyakozásunk, ez a létkörének a gyökere, tehát a fő oka. És ezért tehát tehát a ragaszkodást, a vágyakozást, azt a vágyakozás, a ragaszkodás az a legnagyobb akadály, ellensége a spirituális gyakorlásnak, ezt tudnunk kell. És az ember azt mondja, hogy majd még ezeket a dolgokat elintézem, még egy kis pénzt szerzek, és akkor még jobban fogok tudni gyakorolni, még tovább fogok tudni gyakorolni, de tehát nincs vége, akkor még egy kis dolga lesz az embernek, még ezt is el kell intézni, stb. Azt is tudni kell, hogy az akadályok, tehát tudnunk kell, hogy az akadályok az erények gyakorlására ösztönöznek bennünket, és ezért ö, Ezért minden ellenséget és akadályt lámaként, vagyis tanítóként kell ismernünk. Tehát ez hasonlít egy előző ponthoz, csak mondjuk egy más közelítésben. Erről már volt szó. Jó?
Mondtam,
Pál. Azt, hogy a végső igazság szempontjából minden jelenség Tehát minden jelenségnek minden jelenség természete az üresség, ami azt jelenti, hogy nem rendelkeznek benne rejlő valósággal, tehát benne rejlő önálló léttel. Tehát minden jelenségre vonatkozik ez, és ezért tehát bármi jelentkezik, azt mind az egyenlőség szellemével kell fogadnunk és szemlélnünk. A végső igazság, ez azt jelenti röviden, a végső igazság szempontjából nincs az, hogy jó és rossz. Tehát a gyakorlónak nem kell félni a rossztól, és nem kell törekednie a jóra, hanem a gyakorláson belül természetesen, tehát a jó eredmények elérésére nem kell törekedni, és a eredmények hiányától nem kell félni, hanem mindent, bármi jelentkezik az ember útjában, azt mind a gyakorlás alapanyagaként föl kell dolgoznia, tehát nincs az, hogy ez a dolog nem jó, nem kedvező a gyakorlásomra, ez a dolog segíti a gyakorlásomat, ilyenféle megkülönböztetéseket nem kell tenni, mert tehát a végső igazság szempontjából nincs benne rejlően rossz és akadályozó dolog, és benne rejlően jó és segítő dolog. Dolog, amit gyakorolni kell. Tehát, ha egyszer az ember belépett a dharma kapuján, vagyis az ösvényre lépett, a gyakorlás ösvényére lépett, akkor tehát olyan dolgokkal, tehát olyan dolgokkal, amelyek nem egyeztethetők össze a dharmával, azokkal nem kell foglalkoznia. Amikor valaki a dharma útjára lépett, például, tehát ez ugye a szerzetesi, a teljes elkötelezettség a dharma iránt, az ugye a hagyományos, módja ennek a szerzetesi életmód, ami azt jelenti, hogy az ember tehát teljes mértékben a világi élet mindenféle aspektusáról lemondott, igaz? Tehát nem akar magának önálló egzisztenciát teremteni, hanem tehát minden erejével a dharma felé fordul. Tehát ennek van egy megkülönböztető külső jele, ugye a szerzetesi viselet, öltözet. Eznek pontosan az az értelme, hogy ezek az emberek valóban, tehát megkülönböztetett elbánásban tudjanak részesedni, ami meg is volt, illetve meg is van a buddhista társadalmakban. Tehát ezektől az emberek el se várják, hogy olyan dolgokkal foglalkozzanak, ami nem dharmikus. Tehát most van ruha, vagy nincs ruha, van szerzetesi fogadalom, vagy nincs. Tehát ha valaki dharmával akar foglalkozni, és tehát a belső elkötelezettsége, elhatározása megvan hozzá, akkor tehát tudnia kell ezt. Tehát az ember, tehát a gyakorló, ha elhagyta az otthonát, tehát a hazáját, mondjuk így, a szülőföldjét, így is lehet mondani szó szerint, vagyis kiszakadt azokból a kötelékekből, amelyek ott adottak, tehát a rokoni, baráti, stb. Ismerősi kötelékekből, amik tehát nagyon messze mennek, tehát nemzedékekre visszamehetnek, mert családok ismerik egymást, és összefonódnak, és tehát kialakul ez a szövevény, amely alapvetően ragaszkodáson alapul. Tehát ha ezért tehát tanácsolt dolog, hogy a gyakorló hagyja el ezt a környezetét, mert akkor tehát megvan a lehetősége arra, hogy önállósuljon, tehát ragaszkodások nélkül tudjon élni, tehát szabadságot tudjon nyerni. De tehát ezért nagyon fontos, hogy ha ezt egyszer megtettük, akkor egy másik földre érkezve, tehát másik helyre érkezve az ember ne alakítsa ki ugyanezeket a dolgokat. Tehát úgy gyakoroljon, hogy a ragaszkodás, a kötődések, a ragaszkodások ne alakuljanak ki. Tehát ez a, megint tehát a szerzetesek életmódja volt, hogy tehát ők kolostorokban laktak, és tehát a falvakban csak, tehát nagyon, hogy mondjam, rendezett, meghatározott körülmények között és célokkal mentek le. Pontosan azért, hogy ne alakuljanak ki ezek a fajta új kötődések a családokkal, és itt tovább, és itt tovább. Tehát ezért volt ugye az, hogy ők nem is alapítottak családot, mert tehát emiatt történt az is. És egy csomó más szabályzat. Tehát ezért volt a szerzetesi öltözet, ezért volt az, hogy tehát másfajta életmódot követők, például jógik, olyanok, mint például Milarepa, rövid ideig maradtak csak egy helyben, és amint észrevették, hogy kezdik az emberek őket fölfedezni, és jönni hozzájuk, járni hozzájuk, akkor fogták magukat, és odébb költöztek olyan helyre, ahol egyáltalán nem ismerték őket. Tehát ez történt. Manapság ezt nagyon nehéz megcsinálni, mert mindenhol ugye az embernek ugye, hát nem tud akárhol letelepedni, és be kell jelentkezni, és csomó kötöttséggel jár. Tehát minden az engedékkel, és mindenhez egy csomó kötöttséggel jár egyszerűen. Tehát ez manapság inkább egy belső dologgá kell, hogy váljon, ami mondjuk lehet, hogy megnehezíti az ügyet, tehát, de tehát enélkül a belső gyakorlat nélkül az ember, tehát ha nem vigyáz, hogy ne alakítson ki ilyen kötelékeket, akkor tehát megtörténnek a kötelékek, azok maguktól jönnek, ha nem vigyázunk rá. És tehát az ember a szabadsága, a gyakorláshoz szükséges szabadsága, az elvész, megszűnik. De tehát ez egy belső dolog, ez nem azt jelenti, hogy az ember ne legyen kedves másokhoz, ne legyen barátságos, ne legyen kedves, de ragaszkodás nélkül legyen kedves. Tehát együttérzésből legyen kedves, szeretetből, igazi szeretetből legyen kedves, mindenkivel legyen harmóniában. Ez egy alapelve a gyakorlásnak, de vigyázva, hogy ne ragaszkodásból, ne kötődésből, ne elvárásokkal, hanem puszta, tehát tiszta együttérzésből és szeretetből, a mások segítésének a szellemében legyen az ember kedves. Egy láma, vagyis egy spirituális mester segítségével kezdünk gyakorolni, tehát őt követjük, akkor nagyon fontos, hogy a gőgünket, a beképzeltségünket, a büszkeségünket azt adjuk föl, és a láma tanítása szerint gyakoroljunk pontosan. Tehát ez egy nagyon komoly hiba, amikor az ember például, tehát különböző hibák vannak, például az ember azt mondja, hogy ilyen, az én lámám ilyen meg olyan nagy láma, és jó láma, és fantasztikus láma, és én az ő tanítványa vagyok, és egy óriási büszkeség alakul ki, és ez egy hatalmas akadállyá válik a gyakorlásban. Ez lehet egy dolog. Másik dolog lehet az, hogy van a láma, és akkor az ember úgy érzi, hogy ő valahol egy szinten van a lámával. Tehát még az emberek még a Dalai lámával is egy szinten tudják érezni magukat, és amikor tehát a láma tanít, akkor az ember úgy a tanításokat már hallgatás közben átalakítja, mert az úgy érzi, hogy hát ezt igazából nem úgy kellett volna mondani, hanem így kellett volna mondani, és ez igazából nem, a láma nem is tudja igazán a jelentését, hanem én tudom az igazi jelentését ennek a mondatnak. És akkor, tehát itt az ember megint a büszkeség, ugye? A büszkeség az ember egyen rangúnak, egy szinten állónak tekinti magát a lámával, és tehát a büszkeség miatt aztán a gyakorlás lehetetlenné válik. Tehát képtelen az ember a láma tanítását követni.
Ti tózom le?
Először az ember hallgatja a tanítást, azután azon elgondolkozik, vagyis tehát megérti azt, valóságosan megérti, és végül ugyanakkor tehát a megértés mellett az ember megvizsgálja annak az igazságát, és valóban az igazságát, igazságában, a tanítás igazságában meggyőződést nyert, akkor tehát meditáció által magáévá teszi ezt a tanítást, tehát azonosul vele. Tehát a gyakorlás révén az életét ehhez a tanításhoz igazítja egyszerűen az ember, minden gondolatát, minden lélegzetét végső fokon. Tehát ez a három dolog egymást követi. Most amikor ezeknek a, tehát ezáltal, a három lépés által az ember egy bizonyos szellemi, mondjuk fegyelmet, vagy fajta szokást kialakított. Tehát már valóban az ember a darmát megértette, és aszerint kezd élni, akkor nagyon fontos, hogy az ember ne kezdje a tanítást, hogy mondják, a tanítást és ő saját eredményeit másoknak hirdetni. Tehát, hogy ő ilyen meg olyan dolgokat elért, és ilyen dolgok meg olyan képességei vannak, és így tovább, hanem ezeket az eredményeket az ember használja föl a végső igazság megértésére, tehát a gyakorlás folytatására. Tehát most ez az első lépés, hogy valóban az embernek vérévé váljon a tanítás, ez tehát egy nagyon fontos dolog. Tehát az nem elegendő, hogy az ember a külsőségeket megtanulja, és külsőségeket utánozza. Például, amikor az ember mondja a Csenrézi Pudzsát, Jebda Dolcsicsen, stb., akkor az ember ugye közben a tudata kalandozik össze-vissza. Tehát az együtt kell lenni az ember gondolatának és az ember cselekedetének, tehát a gyakorlásban. Tehát egyébként ugyanaz lesz, mint ahogy az ember, tehát ugye a zenészek játszanak a kottából, tehát a belső értelme a dolognak nem valósul meg. Tehát gyakorolni kell, hogy a belső, tehát a vérünké váljon egyszerűen a tanítás, belső megvalósulás legyen az eredmény, ne csak egy külső szokás vagy imitáció. A megvalósítása születik, tehát hogy mondjam, felismerések, tehát a valóság igaz természetének felismerései kezd jutni az ember, akkor nagyon fontos, hogy az ember ne hanyagolja azt el. Ne hanyagolja el, ne gondolja azt, hogy ezzel most minden megvalósult, hanem akkor nagyon teljes erővel, teljes figyelmességgel és szorgalommal kezdje azt művelni, hogy az megerősödjön, és tehát stabilizálódjon. A gyakorlás valóban meg gyökeresedik. A gyakorlás is, tehát kezd a gyakorlás valóban vérévé válni az embernek, és hogy mondjam, eredményeket hozni, akkor az ember ne menjen keveredjen el a tömegben, hanem tehát húzódjon vissza a elvonulásba, és tehát foglalkozzon intenzív gyakorlással. Az ember a lemondást gyakorolja, és a spirituális dolgokról, hát valóságos, hogy mondjam, tapasztalása született, akkor akkor nagyon fontos, hogy az ember a háromfajta fogadalmat tartsa. Háromfajta fogadalmat tartsa, tehát a testbeszéd és a tudat fogadalmait nagy teljes tisztaságban megtartsa. A megvilágosulás szellemét, megvilágosulás legnagyszerűbb szellemét fölkeltettük magunkban, akkor ne foglalkozunk az önző érdekeink megvalósításával, hanem tehát bármit cselekszünk,